Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Szívátültetésekben második lett Európában a Semmelweis Egyetem. Magától is képes lehet gyógyítani szervezetünk a cukorbetegséget. Idáig nem ismert rejtett vérerek hálózzák be csontjainkat. Negatív tömege lehet a hanghullámoknak. Megvan, mit bányászhatnak először a Holdon. Megoldották a Szaturnusz egyik rejtélyét, és kapu nyílhat egy másik univerzumba. Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket. Először azonban bemutatjuk az egyik legzöldebb országot, ahol csaknem 100%-os a megújuló energiahasználat. A világon elsőként Costa Rica érte el a 99%-os megújuló energiahasználatot. 2014-ben már az egész ország energiaellátását szinte teljesen megújuló energiaforrásokból fedezte. Ám itt nem állnak meg. Szeretnének teljesen műanyag és karbonmentesek lenni 2021-re. A klímaváltozás ellen akár a legdrasztikusabb eszközökkel is felveszik a küzdelmet. Costa Rica a világ 5 legzöldebb állama közé tartozik. Hála a tekintélyes méretű folyórendszereknek, a számtalan vízesésnek és a heves trópusi esőzéseknek kitűnően hasznosítják a vízenergiát, mint a leginkább elérhető természetes energiaforrást. Ám emellett kiaknázzák a geotermikus hőt, a szélenergiát, a biomasszát és a napenergiát is. A megújuló energiaforrások használata nem mellékesen igen jót tesz a lakosság pénztárcájának is. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően mintegy 21%-kal csökkentek a háztartások energiaköltségei. A rendkívül gazdag biológiai sokféleséggel büszkélkedő Costa Rica az újraerdősítési törekvéseivel látványos környezetvédelmi példát mutat a világnak. A területeinek egyharmadát természetvédelmi területté nyilvánította, és szinte az összes szükséges villamos energiáját a természetes vizeiből nyeri. Costa Rica már az 1980-as években felismerte, hogy a természeti adottságai milyen jelentős értéket képviselnek. Az évek során meg is tettek mindent azért, hogy ezeket a területeken megvédjék, állatkerteket zártak be, erdőket telepítettek és egyre több védett területet hoztak létre. A villamos energiatermelés megújuló energiaforrásokra alapozása lehetővé tette, hogy az ország az üvegházhatást okozó gázok egyik legalacsonyabb arányát érje el a világon. És a folyamat itt még nem áll meg. Az elmúlt 4 évben Costa Rica az ország teljes villamos energia szükségletét a folyók, a vulkánok, a szél és a napenergia felhasználásával tudta biztosítani. A Karib-tengerhez szorosan kapcsolódó Reventazón folyóra telepített vízi erőmű 2016-ban kezdte meg a működését, és mára a legnagyobb ilyen jellegű létesítményként jegyzik Közép-Amerikában. Jelenleg ezen kívül még 6 másik kisebb teljesítményű vízi erőmű, számos szélturbina és egy nagyobb naperőmű is üzemel az országban. A legtöbb energiát a vízi erőművekből nyerik, de jelentős a geotermikus és a szélenergia felhasználása is. Ezeket követi a biomassa és végül a legkisebb százalékban a napenergia. Az ország 2017. júniusában felvette a harcot az egyszer használatos műanyaggal szemben is, és néhány éven belül 2021-re teljesen műanyagmentessé kíván válni. Ettől kezdve a műanyagot 100%-ban újrahasznosítható vagy biológiailag lebontható és nem kőolaj alapú alternatívákkal szeretnék helyettesíteni. A műanyag és karbonmentesség eléréséhez mindent megtesz az ország vezetése, amely szerint ez a mostani generáció feladata. Costa Rica arra törekszik, hogy a világ első széndioxidmentes országa legyen. A klímaváltozással szemben drasztikusan harcba szálló országból a tervek szerint 2021-re teljesen kitiltanák a fosszilis tüzelőanyagokat, és elbúcsúznak nem csak a gázolajtól, hanem a benzintől is. A közlekedési kultúra teljes átalakítása az egyik legjelentősebb kihívás, ám Costa Rica bízik abban, hogy a műanyag és karbonmentességgel egy erős üzenetet küldhetnek a világnak. Az biztos, hogy példaértékű, tehát Costa Rica, amely a világ egyik legzöldebb országa, ahol csaknem 100%-os a megújuló energiahasználat. A műsor folytatásában pedig következzen egy másik példaértékű ország, amely nem más, mint Magyarország, amely szívátültetésekben a második lett Európában. Pontosabban a Semmelweis Egyetem. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Szívátültetésekben második lett Európában a Semmelweis Egyetem. Ezzel a jó hírrel folytatjuk tehát a műsort. Minden eddiginél több, összesen 327 transzplantációt végeztek tavaly a Semmelweis Egyetem munkatársai, amellyel az Eurotransplant tagállamai között a szívátültetések tekintetében a második, a vese- és májtranszplantációk számát tekintve pedig a negyedik és ötödik helyen áll az egyetem, a nem élő donoros veseátültetések esetében pedig már évek óta vezeti a ranglistát. Valamennyi átültethető szerv transzplantálása folyik az egyetemen. A jelenleg 8 országot és 79 aktív transzplantációs centrumot tömörítő Eurotranszplanthoz több mint 5 éve csatlakozott Magyarország. A Semmelweis Egyetem alapításának 250 éves jubileumi évében azt tűzte ki célul, hogy 5 éven belül a szívtranszplantációk számát tekintve az első, míg máj- és veseátültetés tekintetében dobogós helyen álljon az Eurotranszplant tagállamai között. Hazánkban egyedülálló módon szív, máj, vese, hasnyálmirigy és tüdő, vagyis az összes transzplantálható szerv átültetése folyik az egyetemen, úgyhogy a tüdőtranszplantációt minden esetben az Országos Onkológiai Intézettel együttműködésben végzik a szakemberek. A transzplantáció a legmagasabb haladó szintű ellátás. A műtétre való felkészülés esetenként hónapokat is igénybe vehet. Maga a műtét szervtől függően 5-12 órán át tarthat. Az utógondozás első időszakában pedig hetekig a klinikán tartózkodnak a betegek. A Semmelweis Egyetem klinikáin 3500-nál is több transzplantáltal tartják a kapcsolatot az egyetem munkatársai. Az úgynevezett utókövetés élethosszig tart, és rendszeres havi orvosi beteg találkozókat foglal magában, amely megnöveli a betegek egészségesen eltöltött éveinek számát, az élethosszt, és segít az esetlegesen kialakuló társbetegségek vagy szövődmények gyors felismerésében. Az utókövetés során az egyetem munkatársai elvégzik a szükséges képalkotó labor vagy szervfunkciós vizsgálatokat, konzultálnak a beteggel, és az eredmények megismerése után szükség szerint állítják be a gyógyszeres kezelést. Nemzetközi összehasonlításban is a legkiemelkedőbbek között van a Semmelweis Egyetem. 164 vese, 80 máj, 3 hasnyálmirigy és 57 felnőtt szívátültetés zajlott tavaly az egyetem városmajori szív- és érgyógyászati, valamint transzplantációs és sebészeti klinikáin. Míg az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Semmelweis Egyetem mellkassebészeti klinikán együttműködésben egy gyermek és 22 felnőtt kaphatott új tüdőt. Összehasonlításként 2017-ben 168 vese, 74 máj, 48 szív és 4 hasnyálmirigy átültetés volt a Semmelweis Egyetemen, míg az Onkológiai Intézettel közös programban 2017-ben 21 tüdő átültetést végeztek. Legnagyobb mértékben több mint 15%-kal a szívtranszplantációk száma emelkedett. Nőtt a máj átültetések, az élő donoros vese transzplantációk és a gyermekeken végzett transzplantációk száma is tavaly 2017-hez képest. Ezekkel a számokkal nemzetközi összehasonlításban is a legkiemelkedőbb transzplantációs centrumok között szerepel az egyetem. Magyarország 5,5 éve a 8 tagállam közül utolsóként csatlakozott az 50 éve alapított Nemzetközi Szervkoordinációs Szervezethez, és rövid időn belül az élvonalba került. Az átültetést megelőző elő, majd a műtétet követő utógondozás is jellemzően az egyetem klinikáin történik. A felnőtt tüdőtranszplantáció esetében a pulmonológiai klinikán, még a gyermekeknél az egyes számú gyermekgyógyászati klinikán. A klinikákon gondozzák a vese- és májtranszplantációra váró, majd a műtéten átesett pácienseket is. 10 gyermek kapott új vesét és 6 gyerek esett át májtranszplantáción 2018-ban. Egyébként több transzplantációs program is az idén 250 éves Semmelweis Egyetemen indult el az országban elsőként. Itt történt például az első sikeres vesetranszplantáció 1973-ban, májtranszplantáció 1995-ben és szívátültetés 1992-ben. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológia Intézet együttműködésében történt meg az első hazai tüdőtranszplantáció felnőtteknél 2015-ben, majd tavaly elvégezték az első gyermektüdő átültetést is. A szervátültetések terén tehát a nemzetközi élvonal legjobbjai közé tartozik a Semmelweis Egyetem. És a folytatásban is maradunk még az orvostudomány világában. Úgy tűnik, hogy magától is képes gyógyítani szervezetünk a cukorbetegséget, és kiderült, hogy idáig nem ismert, rejtett vérerek hálózzák be csontjainkat.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Magától is képes lehet gyógyítani szervezetünk a cukorbetegséget. Ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Norvég tudósok felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben a szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó inzulintermelő sejtek funkcióit. Kutatásuk elvezethet a cukorbetegség új kezelési módjaihoz. A cukorbetegséget az okozza, hogy nem képesek inzulint termelni a sérült vagy nem létező inzulinsejtek. Az inzulin egy hormon, amely a vércukorszint szabályozásához szükséges. Sok cukorbeteg inzulint kap a vércukorszint szabályozására. A norvégiai Bergeni Egyetem szakemberei nemzetközi kutatókkal együttműködve felfedezték, hogy a hasnyálmirigy glukagon termelő sejtjei képesek változni és alkalmazkodni, úgy módon, hogy ellássák a szomszédos sérült vagy hiányzó inzulin termelő sejtek feladatait. A glukagon egy hormon, amelyet a hasnyálmirigy alfa sejtjei termelnek, és feladata a vércukorszint emelése, azaz hatása ellentétes az inzulinéval. Valószínűleg a cukorbetegség kezelés egy teljesen új formájának a kezdetét jelentheti ez, amikor a szervezet képes saját inzulin termelni egy kis kezdeti segítséggel, mondta el Luzia Gilát, a Norvég Egyetem kutatója az egyik tudományos hírportálnak. A kutatók felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben lévő szomszédos sejtnek csupán 2%-a képes megváltoztatni funkcióját. Ennek ellenére optimisták az új kezelési lehetőségek megközelítését illetően. Kutatásukban először voltak képesek leírni a sejtidentitás változása mögötti mechanizmust, amely nem egy passzív folyamat, hanem a környező sejtekből jövő jelzések eredménye. A kutatásban képesek voltak 5%-ra növelni az inzulin termelő sejtek számát egy hatóanyag segítségével, amely hatással volt a sejtek közötti jelző folyamatra. Eredményeiket állatkísérletekben mutatták be. Ha többet tudunk meg az ezen sejt rugalmassága mögött álló mechanizmusról, valószínűleg képesek leszünk a folyamatot kontrollálni és még több sejt identitását megváltoztatni oly módon, hogy több inzulin termelődjön, mondták el a kutatók. A tudósok szerint felfedezésük nem csak a cukorbetegség kezelését illetően jó hír. A sejtidentitás és funkció változtatásának képessége döntő felfedezés lehet más sejthalál okozta betegségek kezelésében, mint az Alzheimer-kór és a szívroham miatti sejtkárosodás. Úgy tűnik tehát, hogy a legújabb kutatások szerint magától is képes lehet gyógyítani szervezetünk a cukorbetegséget. És maradunk még az orvostudomány világánál, idáig nem ismert rejtett vérerek hálózzák be a csontjainkat. Ezzel folytatjuk a műsort. Itt az ideje kiegészíteni az anatómia tankönyveket. Korábban nem ismert, újfajta vérereket azonosítottak emberi és állati csontban. Az újonnan azonosított erek behálózzák a csontfelszínt és behatolnak a csont belsejébe. A szakértők szerint tanulmányozásukkal olyan betegségek kialakulását és lefolyását is alaposabban meg lehet majd érteni, mint például a csontritkulás vagy az immunrendszert érintő megbetegedések. Elképesztő, hogy még ma is vannak új felfedezések az emberi anatómiával kapcsolatban. Olyan helyen lehetünk rá új vérerekre, ahol nem is számítottunk volna rájuk, mondta el Matthias Gunzer, a németországi University of Duisburg-Essen kutatója. Az apró vérereket először olyan egerekben figyelték meg, amiknek csontozatát egy kémiai anyaggal átlátszóvá tették. Az egerek lábcsontjának alsó részén több ezer ilyen kapilláris láttak. Ezeket transzkortikális vérereknek keresztelték el a kutatók. A többi már korábban is azonosított csontba lépő értől eltérően a transzkortikális vérerek az egész csontot behálózzák, így vérellátásának tetemes részét e véredények biztosítják. Gunzer és munkatársai emberek csontját is megvizsgálták, és azt találták, hogy a transzkortikális vérerek nálunk is jelen vannak. Igaz, nem akkora számmal, mint a rákcsálókban. A csontvelőben termelődnek az immunsejtek, és mint az egereknél megfigyelték, az újonnan talált erek kulcs szerepet játszhatnak abban, hogy a szervezet védelmezői elhagyhassák keletkezési helyüket. Valószínűleg ugyanilyen fontos funkciót töltenek be az embereknél is. Lehet, hogy ideje tehát kiegészíteni az anatómia tankönyvet. Korábban nem ismert újfajta vérereket azonosítottak emberi és állati csontban. A folytatásban pedig egy érdekes kísérleti eredményről számolhatunk be. Negatív tömege lehet a hanghullámoknak, hogy mit is jelent ez pontosan? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy érdekes kísérleti eredményről számolhatunk be. Negatív tömege lehet a hanghullámoknak. A fizikusok szerint a hanghullámok negatív tömeget hordoznak, azaz antigravitációs hatásúak. Az általunk ismert makrovilágot Newton mozgástörvényei és a gravitáció irányítja. Tehát képletesen szólva, ami felmegy, annak le is kell jönnie. Most azonban egy fizikus csoport előterjesztett egy olyan teoretikus dolgozatot, miszerint lehetnek negatív tömeggel rendelkező, tehát antigravitációs hatású részecskék körülöttünk, amelyek a gravitáció hatására nem le, hanem felfelé mozognak. A dolgozat szerzői szerint nincs olyan furcsa szubatomi részecske, aminek ilyen tulajdonságai vannak, de a hangrészecskéi, a fononok mégis ellenállnak a gravitációnak. Ha a hang nem fizikai objektum, akkor hogyan lehetséges, hogy a gravitációnak hatása van rá? Nos, úgy, hogy a hanghullámnak negatív a tömege, és ez a negatív tömeg létrehozza a saját kis gravitációs mezejét, ami felfelé nyomja őket, ahelyett, hogy lefelé nyomná. A dolgozat tisztán teoretikus jellegű, ami azt jelenti, hogy a kutatók egyelőre csak egy számításokon alapuló hipotézist állítottak fel, azon az alapon, hogy ismerjük a főbb törvényszerűségeket, elméletben bemutatva, hogy a hipotézis igaz lehet. Nem azt mondják, hogy találtak bármilyen fizikai bizonyítékot a hanghullámok negatív tömegszállító képességére. Egyszerűen csak bemutatják, hogyha ez volna a helyzet, nem sértene semmit sem a fizikában. Tudjuk, hogy léteznek negatív tömegű részecskék, amelyek az erő ellenében mozognak, szemben azzal, amit várnánk. Laboratóriumi körülmények között már sikerült létrehozni tavaly negatív tömegű folyadékot. Egy kutatócsoport pedig a hang természetét vizsgálva jutott érdekes következtetésre. A hanghullámok, amikor keresztül haladnak az anyagon, rezgésbe hozzák a molekulákat. A molekulák a vibráció hatására tovább haladnak, végül a dobhártyánknak ütköznek, és ennek köszönhetően halljuk a hangokat. Bár a hangok hagyományos értelemben nem tekinthetők részecskéknek, matematikailag azonban le tudjuk írni őket részecskeként is, és ezek az elméleti részecskék a fononok. Korábban úgy gondoltuk, hogy a fononokra nem hat a gravitáció, és a fononoknak sincs hatásuk a gravitációra, mivel nincsen tömegük. A kutatócsoport vezetője Alberto Nicolis szerint a korábbi kísérletek alapján azonban könnyen lehetséges, hogy mégsem ez a helyzet, legalábbis extrém feltételek között. Nicolis kísérlete olyan szuperfolyadékban zajlott, amely ellenállás nélkül folyik az abszolút nulla fok, mínusz 273 Kelvin közelében. E szuperfolyadékban a fononok útja felfelé térül el, látszólag szembehelyezkedve a gravitációval. A szuperfolyadék az anyagnak egy különleges állapota. Majdnem abszolút nulla fokon a folyadék viszkozitása is nullává válik, tehát a folyadék anélkül folyik, hogy mozgási energiát veszítene. Ennek a folyadéknak furcsák a hatásai, például lefelé folyik a kísérleti konténer falán, a hang pedig lebeg benne. Elképzelhető, hogy a fononok valamiféle negatív gravitációs mezőt generáltak. A kutatók szerint a fonon effektíve kis gravitációs tömege ugyancsak kis gravitációs mezőt generál, és e gravitációs mező forrása utazik a fononnal, így fizikai értelemben a fonon negatív tömeget szállít. Az új dolgozatban a tudósok próbálják kiterjeszteni a szuperfolyadék kvantumvilágának eredményeit a megszokott szilárd anyagokra és folyadékokra. A negatív tömeg függ a hanghullám által szállított energiától és együtthatótól, amely viszont attól a közegtől függ, amelyen keresztül a hullám terjed. A hatás kicsi, de a tudósok azt állítják, hogy bizonyos esetekben érzékelni lehet. A csapat képes volt matematikailag modellezni, hogy a klasszikus hanghullámok tudnak tömeget vinni, és nem csak szuperfolyadékokban vagy a kvantumvilágban, hanem a makrovilág környezetében is. A hanghullámok a Newton törvények értelmében gravitációs tömeget visznek. A gravitáció hat a hanghullámra, de a hanghullám forrása is a gravitációnak. A kutatók most azon dolgoznak, hogy miként tudnák kísérletileg is tesztelni az elméletüket. Ez a hatás más objektumok viselkedését is befolyásolhatja az univerzumban, mint például a neutroncsillagok esetében, amelyeknek hihetetlenül sűrű a magjuk, és ahol a hanghullámok közel fénysebességgel mozognak. Ezért könnyen lehetséges, hogy a negatív tömeg látható olyan extrém környezetekben, mint amilyenek a neutroncsillagok. Érdekes elméleti kísérleti eredményre jutottak tehát a kutatók, amely szerint negatív tömege lehet a hanghullámoknak. A következő percekben irány az űr. Megvan, hogy mit bányászhattak először a Holdon, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy megoldották a Szaturnusz egyik rejtélyét. Hogy mi ez? Nem sokára kiderül.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint, hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy megvan, hogy mit bányászhatnak először a Holdon. Akár már évek múlva elérhető közelségbe kerül az űrbányászat beindítása. Legalábbis egy európai vállalat optimista várakozásai alapján számol be az egyik tudományos lap. A Hold jegének hasznosítása a szakértők szerint az első olyan dolog lehet, amit az ember elvégezhet az égitest felszínén. Ám most az is kiderült, hogy a regolit még a Hold jeget is megelőzheti. Az Európai űrügynökség legkésőbb 2025-ig tudományos missziót küldene a Holdra. Ennek az lenne a célja, hogy az űrhajósok a Hold felszínéről vett mintákkal térjenek haza, amiknek földi elemzése után megállapítható lenne, hogy valóban érdemes lenne nekifogni a holdi regolit kitermelésének. A regolit törmelékes anyag, egyes fajtái különböző mállási folyamatok részeként alakulnak ki. Laza szerkezetű, de cementáló tulajdonsággal bír. Ha a felszínborító réteg nem áll össze talajjá, hanem folyamatosan vastagodik, akkor lehet beszélni regolit rétegről. Ausztráliában sok helyen kifejezetten vastag, több méteres regolit rétegekkel találkozni, de a Holdon is nagy mennyiségben fordul elő ez az anyag. De mi a jelentősége a regolitnak az űrutazások szempontjából? Nos, nagyon is sok. A regolitból ugyanis víz és oxigén kivonható. Ha pedig ez sikerül, akkor állandósítani lehet az emberi jelenlétet az égitesten. Így tehát helyben, azaz a Holdon lehetne megoldani a hosszabb űrutazásokhoz szükséges üzemanyagfeltöltést a rakétákba vagy az űrjárművekbe. Így a jelenlegi lehetőségekhez képest jóval könnyebb lenne elérni például a Marsot vagy a naprendszer más pontjait. David Parker, az Európai űrügynökség humán és robotikai kutatási programjának igazgatója ugyanezen a véleményen van. Szerinte az űr erőforrásainak hasznosítása kulcsfontosságú magának a Holdnak a feltárásához is. Más szervezetek, illetve országok, mint például a NASA vagy az Amerikai űrkutatási hivatal, Oroszország és Kína is úgy gondolják, a Hold valamiféle bázis szerepet kell, hogy betöltsön majd a világűr távolabbi pontjainak felfedezésében. Ehhez persze az kell, hogy az ember visszatérjen égi kísérőjének felszínére. Az 1972-es utolsó NASA Apollo misszió óta ember nem lépett az égitestre. A Hold, illetve az ottani lehetséges regolit bányászat után maradjunk még az űrben, irány a Szaturnusz, megoldották ugyanis a bolygó egyik rejtélyét. Bár a Földön egy nap 24 órából áll, ez az égitestek többségén nincs így. Szakértők egy csoportja hosszú idő után most végre kiderítette, hogy a Szaturnuszon pontosan milyen hosszú is egy nap. A kutatók a 2017. szeptemberében megsemmisült Cassini űrszonda adatait elemezték, írja az egyik tudományos lap. Christopher Mankovich, a Santa Cruz-i Kaliforniai Egyetem munkatársa által vezetett csapat arra jutott, hogy a Szaturnusz 10 óra, 33 perc és 38 másodperc alatt fordul meg a tengelye körül. A bolygók forgási sebességének vizsgálatakor a kutatók gyakran a mágneses tereket tanulmányozzák. Ha az érintett égitest mágneses mezeje és forgási tengelye nincs összhangban, a mágneses terek naponta ismétlődő rádiójeleket bocsátanak ki magukból. Ez a módszer ugyanakkor a Szaturnusznál a mező és a tengely ingadozása miatt nem alkalmazható. A szakértők ezért a gázóriás gyűrűinek tanulmányozásával derítették fel a bolygó forgási periódusát. Ahogy a Szaturnusz forog, a gyűrűk közt apró eltérések keletkeznek a gravitációban, ezt vizsgálva pedig következtetni lehet a bolygó rotációjára. Ezen elképzelést először 1982-ben vetették fel. Ugyanakkor egészen a Cassini vizsgálatáig nem volt lehetőség az efféle elemzésre. Az 1997-ben felbocsátott Cassini hosszú időn át tanulmányozta a Szaturnuszt és holdjait. A szerkezetet egyébként missziója végén a Szaturnusz légkörébe irányították, ahol aztán elégett, így a kutatók megóvhatták a környező, potenciálisan lakható holdakat a szennyeződésektől. Kiderült át, hogy a Szaturnusz 10 óra 33 perc és 38 másodperc alatt fordul meg a tengely körül, vagyis ennyit jelent ott egy nap. A folytatásban pedig még maradunk a világűrben egy nagyon titokzatos és érdekes témával, kapu nyílhat egy másik univerzumba.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Érdekes és titokzatos témával folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Kapu nyílhat egy másik univerzumba. Egy új kutatás szerint az univerzum legkülönlegesebb objektumai a fehér lyukak, a rejtélyes sötét anyag alkotó részei lehetnek. Legalábbis ezt írja tanulmányában a Basque Egyetem. A fehér lyukak a szupersűrű, elfajult anyagból álló fekete lyukak ellentettjei. Fekete lyukak elsősorban a különösen nagy tömegű csillagok halálát okozó gravitációs összeomlás nyomán bekövetkező robbanás eredményeként keletkezhetnek. Amíg a fekete lyukak mindent elnyelnek, addig a fehér lyukak viszont mindent eltaszítanak, ami miatt a fehér lyukak eseményhorizontjába semmi sem tud belépni. A fehér lyuk lényegében a fekete lyuk teoretikus, időbeli megfordítása. Amíg a szupersűrű fekete lyuk iszonyatos gravitációs ereje miatt mindent beszippant, ami átlépi az eseményhorizontját, addig a fehér lyuk viszont mindent kilő a saját eseményhorizontjától. Néhányan úgy vélik, hogy valamennyi fekete lyuk különleges ikertestvére a másik oldalán található fehér lyuk, ami mindent, amit a fekete testvére beszippant, kifúj egy másik univerzumba. Einstein 1935-ben tovább kutatta a problémát Nathan Rosennel együtt, amelyre az Einstein-Rosen híd, vagy ismertebb nevén az úgynevezett féregjárat lett a megoldásuk. Az einsteini elmélet alapján elvileg minden fekete lyuk rendelkezhet féregjárattal. Carlo Rovelli, a francia Aix-Marseille Egyetem elméleti fizikusa és kollégái felállítottak egy másik elméletet 2014-ben, amely szerint lehetséges, hogy a fekete és a fehér lyukak más módon kapcsolódnak össze, vagyis amikor a fekete lyuk meghal, egyszerűen fehér lyukká válik. A tanulmány szerint, amikor a fekete lyuk eléri azt az állapotot, amikor már nem tud tovább zsugorodni, mert a téridő nem nyomódik össze jobban, fehér lyuk formájában éled újjá. Stephen Hawking fizikus az 1970-es években elméleti alapon kiszámította, hogy minden fekete lyuknak olyan sugárzást kell kibocsátania, amelyet tömeget veszít. A Hawking sugárzás létét sikerült is bebizonyítani. Mindezek alapján azoknak a fekete lyukaknak, amelyek több tömeget veszítenek, mint amennyit nyernek, végül teljesen el kellene tűnniük. A sötét anyag a tudomány egyik legnagyobb rejtélye. Nem tudni, miből áll, hiszen láthatatlan, nem bocsát ki semmit, nem veri vissza a fényt, és nem is blokkolja azt. Az univerzumban való jelenlétét csak a normál anyagra gyakorolt gravitációs hatása mutatja ki. Az univerzum hemzseg a fekete lyukaktól és talán a fehér lyukaktól is. Vannak tudósok, akik kételkednek a fehér lyukak létezésében, de korábban így volt ez a fekete lyukakkal is. A fehér lyukak létezésének bizonyításával megoldhatóvá válna egy nagy rejtély, nevezetesen, hogy mi folyik a fekete lyukak belsejében. A fekete lyuk körül kígyózó nagy mennyiségű anyag, amit végül elnyel az égitest, észlelhető, de senki sem tudja, hogy mi történik a továbbiakban. A fekete lyukak Hawking sugárzását, azaz tömegvesztését bizonyító eredmények új muníciót jelentenek a hipotézisnek, amely szerint a fehér lyuk a sötét anyag összetevője lehet, amit az elpárologtatott fekete lyukak maradványai formálnak. Einstein általános relativitás elmélete nem szabja meg az idő irányát, ezért ha egy gravitációs összeomlás során fekete lyuk keletkezik, amelyben eltűnik az anyag, ennek lehetséges a fordítottja is, a fehér lyuk, mert amikor a fehér lyuk berobban a múltba, anyag bukkan elő az eseményhorizont mögül. A fehér lyuk tehát a fekete lyuk időbeli megfordítása, a jelenség a világegyetem tágulásához hasonlítható. Elvileg tehát kiszámítható, hogy a fekete lyuk mikor alakul át fehér lyukká, olyan objektummá, ami legalábbis elméletben visszafordítja az időt. Viszont további kutatások szükségesek ahhoz, hogy fényderítsenek rá, mindezek ellenére az idő miért csak előre halad a látható univerzumban. Elképzelhető tehát, hogy kapu nyílhat egy másik univerzumba, a fekete lyukak ellentetjéből, a fehér lyukakon keresztül. És ezzel a meglepő kutatási eredménnyel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.